Kezdeni azzal a kérdése, hogy miért fontos erről a fogalomról beszélni, hogy uralkodás. Azért, mert az ember hallotta ezt a fogalmat, tapasztalja ezt a fogalmat, tudja, hogy mit jelent, amikor az ember uralkodik egy másik ember fölött. És, mint tudjuk, senkinek nincsen kellemes élménye az emberek uralkodása kapcsán, főképp, hogyha az ember úgymond alá van rendelve valakinek. Senki nem szereti, hogyha uralkodnak fölötte, de ennek ellenére mégis az ember hajlamos uralkodni mások fölött. És tudjuk jól, hogy itt a Földön, a földi hierarchiában nincs olyan, hogy valaki fölött nem uralkodnak. Tegyük fel, nem hiszem, hogy ez így van, de tegyük fel, hogy a legnagyobb ember földi értelemben, ugye ebben a, mondjam, a piramis hierarchiában, de nyugodtan úgy is mondhatnám a sátáni hierarchiában a pápa. Nem biztos, hogy így van, de tegyük fel, hogy így van. És azt gondolnánk, hogy fölötte nem uralkodik senki, dehogy is nem emberek. A megfelelési kényszer. A milliónyi megfelelési kényszer, mindenkinek meg kell feleljen. Látszólag ő az uralkodó, de mégis alá van rendelve az emberek elvárásainak, a kameráknak, a riportereknek, az alárendelteknek, tehát mindenkinek alá van rendelve. Mindenkinek a szolgálja, de a szó legrosszabb értelmében. Persze ezt a lentiek úgy látják, hogy hát ő neki milyen jó, mert ő mindenki fölött uralkodik. Vagy az elnöknek milyen jó, mert ő mindenki fölött, a királynak milyen jó, mert ő mindenki fölött uralkodik. De nem úgy van, mert tudjuk jó, hogy a királynak is azért jól meg kell felelni mindennek, sőt, még Isten elvárásainak is meg kell felelni, mert a király sem cselekedhetett bármit, mert tudjuk jól, hogy nagyon sok király, vezető, orvgyilkosság áldozatává vált, mert ő úgy gondolta, hogy azt csinálta, amit akar. Nagyon sok ilyen történet van a Bibliában, akit úgy hívnak, hogy Lucifer, ugye ez egy mitológiai személy, de úgy nevezik, hogy Lucifer, ugye az is egy király volt, tehát egy földi ember volt, nem egy ilyen röpködő démon. Egy földi király volt, aki ugye elbukott. Egyik ugye a Babilónia királya, és a másik Tírus királya. És hát ők is ugye, mivel hogy nem akartak tetők, ők úgymond szabadok akartak lenni maguk módján, ezért lettek vetve, meg lettek alázva királyokként. És hát, mint tudjuk és tapasztaljuk, és mindenki megtapasztalta már óvodában, vagy már otthon, vagy a szüleivel, hogy az uralkodás az nem jó. Mégis belénk van nevelve az uralkodás, és mi is szeretünk uralkodni. Tehát mit tesz a férfi, amikor elveszi a nőt feleségül, vagyis a lányt feleségül elveszi? Hát uralkodni fog fölötte, mint hogy megvan írva, hogy az ura lesz, és nagyon sok nő ezt tiszteletben is tartja. És nem kellemes a nőnek, hogyha a férfi uralkodik, de sokkal kellemetlenebb, hogyha egy például egy nagyon kemény betegség uralkodik rajta. Mély nyakrák, meg mellrák, meg különböző problémák, tehát annál sokkal rosszabb. Tehát annál kevésbé rossz, hogyha a férfi uralkodik rajta, mint amikor egy súlyos betegség, vérzékenység, vagy nagyon súlyos betegségek uralkodnak az ő testén. Igen, ám, de amikor megszüli a gyermekét, akkor mit tesz? Hát ő is uralkodik a gyermekei fölött. És a gyermek, amikor olvassa, vagy hallja akár hittanórán, vagy a templomban, hogy az Isten uralkodásról beszél, akkor fellázad a teremtője ellen. Hogy elege van neki az uralkodás, én legalábbis magamról beszélek, én fellázadtam. Tehát, hogy még Isten is uralkodjon fölötte, még tőle is, hát egész életemben félnem kellett. A saját árnyékomtól is, a szüleimtől félnem kellett, ugye az óvodában, iskolában, mindenhol félnem, igaz, hogy mindenhol lázadtam. De... Na, ez volt belém verve, szó szerint. Az iskolában, a kommunista iskolákban ott nem úgy volt, hogy lennél szíves, ilyen nem volt. Belénk verték ott a dolgokat. Tehát az uralkodásról az embernek nincsen semmi jó képe. És amikor olvassa a Bibliában, hogy Isten mondja, hogy uralkodjunk, akkor igen, fellázad a teremtője ellen is, hogy hát mit képzel ő magáról, hát még ő is azt akar, hogy uralkodjunk, hát akkor ő a bűnös. És sokan vádolják, igen, a Biblia Istenét azzal, hogy ő okozta a bajt. És emlékeztek, én is megvallottam többször, sajnos, hogy tehát nekem nincsen létjogosultsága, mint a Földön. Sem a Földön, sem a Földön túl. Tehát az én érdemem szerint én nem volnék méltó arra, hogy éljek. Az, hogy Isten megtartott és még éltet, ez az ő kegyelme, ez az ő szeretet, ez az ő szerelme. Én a Bibliát el akartam égetni. Miért? Azért, amit már többször mondtam, hogyha az ember emberként olvassa a Bibliát, és nem lélek által, az agyával olvassa, a testével olvassa, nem fogja megérteni, fel fog lázadni, mint ahogy én is fellázadtam. El akartam tüzelni a Bibliát. Amikor persze megértettem, hogy ez miről szól, akkor ugye megszeppentem, meg is széltem magamat, és hát ugye szembesültem akkor azzal, ugye, hogy én lázadok mindenki ellen. Tehát megszoktam a lázadást az emberek ellen, lázadok a teremtőm ellen is, tehát én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. mégis megtartott, és megmagyarázta nekem, hogy mi az, hogy uralkodás. Nagyon sok mindent megérthettem, és folyamatosan tanít. Nap mint nap elrütezünk bizonságot a kedves barátaimmal, utitársaimmal, hogy Isten folyamatosan tanít, és dicsőséges az ő tanítása. Az igazság az, hogy kellemetlen a szembesítés, azt folyamatosan kapjuk. Éjszaka is kaptam szembesítést, nem volt kellemes egyáltalán, drága emberek, de az ő vigasztalása az illatos, jó illatú, azt el tudom mondani. És akkor most áttérnénk itt van most azt hiszem, Kornélia, még ki van itt? Kornélia. És a jóságos Istennek a lelke. Őszintén remélem, annélkül nincs értelme bármiről is beszélni. Tehát akkor áttérnénk az uralkodásnak a jelentésére, hogy lássátok, hogy meg, hogy mit jelent, mert az, hogy most mit jelent uralkodni emberként, emberi módon, arról nincs értelme nagyon beszélni, mert azt mindenki tudja, mindenki tapasztalta, mindenki nyög miatta. Még a legnagyobb emberek is ugye nyögnek miatta, alá vannak rendelve. És ezért kaptam egy nagyon kemény figyelmeztetés, hogy aki Istenre nem figyel, nem ismerte meg a teremtőjét, a fölött emberek uralkodnak, és nagyon borzalmas álomképekkel mutatta meg Isten, hogy mit jelent az, amikor ember fölött uralkodik. És hát egy rémálom volt, fel kellett ébredjek, tehát elég brutális álom volt, de Isten nem hagyta, hogy benne maradjak, mert borzalmas volt, felköltött. Nem tudom már pontosan, melyik felvételben beszélek erről, megpróbálom megkeresni és betenni majd a videó leírásában. Nagyon kemény felvétel, és ajánlom mindenkinek meghallgatni, főképp azoknak, akik ugye uralkodók itt a Földön, és uralkodók kívánnak lenni, mert biztos vagyok benne, hogy segíthet az a felvétel valakinek abban, hogy felébredjen és megszabaduljon az ő lelke. Szembesüljön, felébredjen, megszabaduljon az ő lelke. Térjünk át akkor az Isten szerinti uralkodás, hogy mi az, hogy uralkodni Isten szerint. Nagyon kemény kijelentések, és nem várom senkitől, hogy elhiggye ezt nekünk, inkább azt várom, vagyis azt javasolnám mindenkinek, amit eddig is, hogy lehetőleg mindenki, hogyha aki kíváncsi az igazságra, távolodjon el, ahogy Jézus mondta, minden szervezettől, vallási szervezettől, fussatok ki belőle, mert Isten személyesen tanít mindenkit, és mindenkinek elmagyarázza, megmutatja az értelmét a Bibliában leírtaknak, és akkor teljesen más képet kapunk arról, ami le van írva a Bibliába, ami egyébként ugye földi értelemmel olvasva és értelmezve nem valami jó dolog, vagy ugye bizonyos helyeken eléggé kemény és szinte horrorisztikus a Biblia szövege. Előzetesben, előjáróban még elmondanám azt, hogy ez hogyan történt, csak hogy lássátok, hogy hogyan dolgozik a jóságos Isten, hogyan történt ez a megértés, meg ez a gondolat, hogyan kezdett kibontakozni. Hát az történt, hogy nagy örömömre szolgált nekem is, hogy tegnap éjszaka meghallgathattam Gabriella bizonságát, hát is megmondom őszintén, örömködtem benne, nagyon kellemes, jó érzés volt hallani, hallgatni egy újabb gyermeket, hogy Isten őt hogyan vezette, hogyan tanította gyermekkorától fogva, milyen jeleket adott az ő életében, hogyan került bele a ezotériába, sámanizmus, a táltosok, meg hitgyülekezete, meg minden, és elmondta szépen lépésről lépésre, hogy hogyan vezette őt Isten, hogyan mutogatta, hogyan tanította, és felemelő volt, megmondom őszintén, hallgatni ezt a bizonságot, és átküldtem Kornéliának, hogy ő is hallgassa meg, és akkor ő mondta azt, hogy erről neki a következők jutottak eszébe, lélek által, ugye, Isten eszébe juttatta. És teszem a képernyőre, és fel fogom olvasni, és arról fogunk beszélni, hogy mi az, hogy uralkodás Isten szerint. Tehát ugye benne van a Teremtés könyvében első Mózes, most Mózes első könyve, talán 8. rész, bocsánat, még 8. első, Mózes első könyve, első rész, és 27. bekezdéstől. Fel fogom olvasni, utána aztán majd belemegyünk az értelmezésbe, hogy nézzük meg közösen, hogy mit jelent ez? Mit jelent ez, amit Isten nekünk mond a könyv által? Persze, aki ugye emberi fülekkel hallgatja, úgy fogja hallani, mint ahogy eddig is hallotta, feltehetőleg, emberi módon. Hogy Isten azt akarta, hogy uraljuk le az állatvilágot, és öldököljük őket? Nem egyáltalán, nem erről van szó. Az elbukott világban nyilván más a helyzet, mint a tökéletes teremtésben. Tehát azt mondja Mózes, hogy teremti, tehát az Isten, az embert, az ő képére, nem kép mására, az ő képére, Isten lélek, ő lélek, és az ember az ő képe, az ő terve az volt, hogy az ember legyen az ő képe, hogy az emberben nyilvánuljon meg az ő dicsősége, nem kép mására, mert Isten nem ember, Isten lélek, ahogy mondja Jézus. És teremti Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyja teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, imé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül, és úgy lőn. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó, és lőn este, és lőn reggel. Hatodik nap. Hatodik napon teremti Isten az embert. És hát akkor nézzük meg, hogy mit jelent uralkodni, ugye, hogy mit jelent, hogy uralmatok alá hajtani. És hangsúlyozom. Tehát ezt a zsidók betartották szó szerint, a törvényt betartották szó szerint, és mindent úgy csináltak, ahogy Mózes leírta. És most is nagyon sok olyan keresztény gyülekezet van, amiről elmondtam, hogy ők Jézus nevéről is beszélnek, de az összes szerveződés, főképp hivatalos, állami támogatással működő vallási szerveződés nem Jézust hirdeti, hanem Mózest. Mózest. Tehát a törvény alá viszi az embereket. Mert hogyha valaki Krisztusban van, ő már nem törvény alatt van, ahogy mondja Pál apostol, hogyha valaki visszamegy a törvényhez, a törvény olvasásához, és a törvénykezéshez, és az ítélkezéshez, annak a szemeire ugye lepel borul, és már nem fog látni, a törvény megvakítja őt, a törvénynek a betűi megvakítják őt, és a lepel csak akkor vitetik el az ő szemeiről, hogyha megtér az Úrhoz, a Krisztushoz, hogy lélek által járjon, és lélek által lásson, és értsen, és beszéljen. Csak akkor vitetik el a lepel az emberek szeméről. És az első mondatról, mert Kornélia itt te 28. bekezdéstől küldte át nekem, de úgy jött nekem, hogy a 27-től ollózzuk be, hogy kezdjük az elején, a 6. napnak a, ugye, hát az elején, amikor mondja, hogy az már ugye a 26. bekezdéstől van, és mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre, és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó, mászó mindenféle állatokon. Ennek mi a lelki jelentése? Mert a földi jelentése azt tudjuk, az ember jelentése az, hogy az ember kényekedve szerint megöldököl mindent, és minden fölött uralkodik. De vajon mi a lelki jelentése? És erről kéne beszéljünk, hogy mit jelent például a mennyek országában, mit jelent az uralkodás? Mi az uralkodás? A mennyek országa, amely hol van? Hát itt kell, hogy legyen. Itt el kell, hogy kezdődjön. Akinek itt nem kezdődik el a mennyek országa, odát az ugyanaz a pokol fog folytatódni, sőt borzalmasabban, mint ahogy itten történt a Földön. Mit jelent az, hogy teremti tehát az Isten az embert az ő képére? Férfiúvá és asszonnyá teremti őket. Ennek mi a hétköznapi jelentés, amit ugye megszoktunk és megszokhattunk, és azt hittük, hogy az az igaz. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy itt nem azt írja, hogy teremti őt, teremti az embert az Isten férfiúvá vagy asszonnyá. Nem azt írja, hanem azt írja, hogy teremti férfiúvá és asszonnyá teremti őket. Ennek mi a logikai jelentése, hogy teremti férfiúvá és asszonnyá? Nem azt jelenti, hogy amit mond Jézus, hogy miután a feltámadás megtörtént. A feltámadás megtörtént. És tudjuk, hogy a feltámadás itt kell megtörténjen. Az újjászületés, a lélek általi születés. Utána már sem férhez nem mennek, és nem is házasodnak. Ezt mondja Isten. Hogyha megtörténik a feltámadás, lélek által, akkor az ember már nem testi, hanem a lélek győzött a test fölött. Ez a lényeg, hogy a lélek győz a test fölött. És utána már nem házasodnak, s férhez sem mennek, hanem úgy lesznek, mint az angyalok a mennyben, Istenek az angyalai. Tehát nem férfi és nem nő. Pál apostol ugyanezt mondja, mint Jézus, hogy Krisztusban nincsen sem görög, sem zsidó, sem magyar, sem cigány, sem román, sem férfi, sem nő. Krisztusban csak gyermekek vannak. Tehát mi történik akkor Krisztusban, hogyha valaki megismeri Istennek a szavát Krisztus által? Hát az történik, hogy visszaállítja a teremtésnek a rendjét Isten. Hogy az emberben benne van a férfi és a nő. Noha külsőképpen, ugye fizikailag nem fog megváltozni az ő teste, legalábbis nem tudunk erről, de ő lélekben már nem férfi vagy asszony, hanem férfi és asszony. Egyesül ő benne. Hogyha valaki nagyon kemény férfi volt ebben a világban, földi értelemben, és megismeri az igazságot, akkor a hiányzó felet, amit kivett úgymond Ádámból, jelképesen kivett Ádámból, az visszakerül. Visszakerül az, ami hiányzott, és ami hiányzik nagyon sok férfiból, mert hiányzik az, ami a nőkben megvan. Most az erényekről beszélek. Jó értelemben, hogy milyen a nő. Nagyon sok férfiból az hiányzik. És ugye nagyon sok férfi azt hogyan akarja pótolni? Hát úgy, hogy felfalja, uralkodik a nőn, meg akarja kajálni, szó szerint nyalja, falja, mint hogyha meg akarná enni a nőt. De Isten azt mondta, és látjuk, hogy ez nem lehetséges. Egyetlen férfi sem vált finommá, lágyjá, puhává, kedvessé, azáltal, hogy meg akart enni a nőt. De azáltal, hogy valaki Istenhez fordult és megismerte az élet szavát Krisztus által, azáltal az ő természete megváltozott. Így van-e? És mi történt a férfiúval? Hát az történt, hogy újból férfiúvá és asszonyjá lett. És a sátán mit csinál, hogy mond az ördög mit csinál? Ugyanezt próbálja megcsinálni testi módon. A perverzió, ugye, az LMBTQ. Ugyanezt próbálja megcsinálni, csak perverz módon. Vagy hogyha a nő, és figyelme Cornélia, hogy ez mennyire igaz rád is, és mindenki, akit ugye így megismertünk valamennyire, hogy a nő, aki Istenhez fordul és megismeri az igazságot, a Krisztus szavát, az bekerül az ő szívébe, az a nő már kezd ugye megváltozni, nem olyan lesz, mint amilyen volt korábban, hanem a hiányzó rész is belekerül, de nem egy férfi által, egy földi ember által, hanem a vőlegény által, a Krisztus által. És hogyha például nem volt erénye egy nőnek a bátorság, ugye, mert inkább az olyan férfi erény, a nő az a lágyabb, ugye befogadóbb, félénkebb. A férfi ugye az bátor. Egyszerű példákat mondok. Hogyha nem volt erénye a nőnek a bátorság, akkor egyszer csak azon kapja magát, hogy kezd előjönni valamit a bátorság is. Jön a bátorság. Kap bátorságot. Ugyanúgy, mint hogyha férfi volna, női testben van, de van bátorsága. Richard Wurmbannak a felesége, ő bátor volt. Ő is ugye Istenben már férfi és asszony volt. És a férjét tudta bátorítani, és nem félt a börtöntől. Elvitték a Duna csatornába dolgozni. Megalázták, összetörték meg minden, de nem félt. Megkapott bátorságot. A hiányzó fél az neki megadatott Krisztus által. Persze a dolgok summája az, hogy a szó rossz értelmében nem lesz senki sem férfi, sem nő, hanem úgy igazából gyermek lesz. Tehát a fiúság, ugye, az Isten gyermekiség, a fiúság jelképesen. Erről is többször beszéltük, hogy miért fiúság, miért nem leányság, fiúság. Az nem azt jelenti, hogy maszkulin, hogy férfi, hanem az, hogy Isten fia, mint Jézus. Lelki értelemben az, hogy fiú, azt jelenti, hogy őt nem kell már megtermékenyíteni. Lelki értelemben. Azért Atya Isten, és nem Anya Isten, mert Istent nem kell megtermékenyíteni. Az Anya Isten az a sátán imádatnak az egyik legnépszerűbb megtestesítője, hogy Istennek szent anya meg ezek. Tehát ez ugye megcáfolja a Krisztus kijelentését, hogy Isten ő, benne nincsen változás, tökéletes, nincs neki anyukája, ő mindig is volt, van és lesz ezután is. És a fiúság azt jelenti, hogy Isten hasonlatosságára teremtődik, átváltozik, fiúvá lesz. Őt már többé nem kell megtermékenyíteni. Amíg a Földön vagyunk, nem vagyunk önértelemben fiúk, tehát jelképesen, ahogy mondja Pál apostol, mennyasszony vagyunk. És a vőlegény, ugye Krisztus megtermékenyít, és átváltoztat minket. És akkor fiúvá leszünk általa, fiúvá. De nem himneművé, hanem fiúvá, ami azt jelenti, hogy teljessé válunk az élő Isten ismeretével. Erőszlamények országa, Isten van minden, mindenekben. Így fogalmazza a próféta. Ezek hatalmas kijelentések, drága embertársak. De ez csak az első bekezdés. És megáld-e Isten őket, és mondd nékik, Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon. Kurin, hogyha van kezed, akkor átvetednéd a szót, mert neked jöttek ezek a kijelentések, ha itt vagy.
Mondd el nyugodtan, én csak még ide, hogyha nem haragszol, meg egy dolgot adott a lélek erről a fiúságról és a nő és férfiról. Egyszer így kaphattam jó atyánktól, hogy igen, én, tehát mi itt a földön férfiak és nők vagyunk, hogyha azután, tehát nem testi értelemben, hanem az újjászületés után. Na, akkor vagyok fiú, amikor adom azt a magot, amit kaptam atyámtól. Tehát amikor adom a magot, továbbadom az ő szavát, akkor az én fiúságom van jelen. És amikor fogadom atyánktól, de ezt úgy át is lehet élni, tehát úgy a így eszembe jutatja atyánk azokat az érzéseket, hogy amikor beszélő hozzám, és beszélő hozzánk, akkor mindig egy olyan lelki állapotba kerülök, hogy ilyen, nem is tudom, ilyen alázatos, befogadó állapotba kerülök, és tényleg csak úgy hallgatom, és el vagyok gyengülve, tehát a gyengeségben ugye az ő szava az eljut az embernek a szívéig, és akkor nem ellenkezik, akkor nincs erő, akkor a férfiasság jelleme nincs bennem jelen, hanem egyszerűen csak befogadom, és megtermékenyül bennem az a szó, az a mag, amit ő ad. Tehát befogadom, ekkor vagyok nő, és amikor adom tovább, amikor megkapom az erőt hozzá, úgymond a férfias erőt, hogyha már így hasonlítani akarjuk az erőt és a tüzet, és azzal adom tovább, tehát bizonyságot teszek ugye más embereknek, ekkor vagyok férfi, ez a férfi jellem. A másik dolog, amit eszembe jutatott még atyánk, hogy eszembe jutatta azt, amikor tavaly pont ilyenkor végig kellett nézem azt, hogy a nagymamám elmegy, és hát szó szerint a szemeim előtt történt az ő testi elváltozása. És emlékszem, hogy amikor jártunk be ugye hozzá minden nap, mert már ugye nem volt észnél úgymond csak azok az alapfunkciók, tehát maga a légzés volt, és az, hogy ugye vert az ő szíve. És ahogy mentünk napról napra, Isten mutatta az ő testi elváltozásait. És az volt az érdekes és a legdurvább, hogy napról napra változott el az ő teste. Tehát a szemeim előtt történt az, hogy abból a nőből, mert hát ő nő volt, egy asszony volt, egy erős asszony volt, egy gyermek lett. Tehát úgy megváltozott a teste, hogy az utolsó napon már, ha ránéztél, és nem tudtad azt, hogy ő nő volt, akkor nem tudtam volna eldönteni, hogy ő most férfi vagy nő. Mert teljesen a nőiségnek a képei a melle teljesen eltűnt, és minden női vonása eltűnt. Tehát nem tudtam azt mondani rá, hogy nő. De ugyanakkor azt sem tudtam rámondani, hogy férfi. Hiszen a végén már csak egy összement testet láthattam magam előtt, amiről nem tudtam eldönteni, hogy férfi-e vagy nő. Tehát eltűntek mind a női, mind a férfi vonások. De legfőképpen, mivel ugye ő nő volt, a női vonásai tűntek el. Viszont hallottam beszámolót, nem régiben mesélte apukám, hogy neki is meghalt egy ismerőse, és a szemei előtt látta azt, hogy a halál, tehát amikor beállt a halál, hiszen a szemei előtt halt meg ez az ismerőse, pillanatok alatt átváltozott a teste. És ezt több embertől hallottam, valamiért hallanom kellett, hogy ezt nekem ugye elmeséljék, hallanom kellett ezt, hogy tehát percek alatt változott át annak a férfinak is a teste. És elmondta, hogy összement. Tehát ez percek alatt történt, ahogy elveszítette a tudatát, abban a pillanatban elkezdett a teste megváltozni, és amikor már, mert apukám volt, aki betette őt ugye a koporsóba, azt mondta, hogy annyira könnyű volt, holott egy életerős férfiról van szó, aki meghalt akkor. Egy könnyű, egy pár kilós összement embert tartott, nem is embert, szinte ő is kimondta, hogy szinte gyermeket tartott a kezébe, mert a férfias vonásai ugye eltűntek. Az erő távozott belőle. Tehát így változott ő át, ő is férfivá is nő, és ez a nemiségnek, ezek a nemi vonások eltűntek. Tehát ez tény és való, és így igaz, hogy ez is bizonyságot tesz arról, hogy amit az imént mondhattál, hogy nem férfivá vagy nővé, hanem férfivá és nővé teremté jó atyánk az ember. Tehát mind a kettő ott van az emberben, és ezeket, ha figyelmesek vagyunk, tehát ha atyánk megengedi, akkor ezeket láthatjuk. Sajnos, hogy ugye ilyen áron, de láthatják a szemeink is, és ezek által is szembesülhetünk, hiszen az az életerős férfi is egyik pillanatban, egyik órában még egy életerős férfi volt, és amikor már a koporsóba került, akkor már ő nem volt sem nő, sem férfi. A férfias vonások, a férfias jellemek, azok eltűntek róla, és átváltozott az ő teste. És én ugyanezt láttam ugye a nagymamámnál. Ennyit szerettem volna. Aztán majd, ha jön, akkor mondom.
Szó sem tudok jutni. De olyan dicsőséges, hatalmas kijelentések ezek. Annyira kívánom, hogy aki ezt hallja, lélek által hallhassa, ne test szerint. Mert aki test szerint hallja, azt hiszi, hogy megbolondultunk. Viszont akinek Isten kijelenti, és boldog az a személy, akinek Isten kijelenti, az értheti, hogy itt miről van szó, hogy az, amit mi férfiasságnak, nőiességnek hittünk a szó legrosszabb értelmében, az mindenkitől elvéteti, kivétel nélkül. És mi az, hogy férfi és nő? Egy szóval hogyan mondjuk az, hogy férfi és nő? Férfivé és asszonyá? Gyermekké. Gyermekké. Amíg gyermekek voltunk, akkor bennünk volt a fogadás, a fogás, a befogadása annak, amit kaptunk, és az adás is bennünk volt. Addig, amíg az ugye ki nem lett belőlünk nevelve, amíg le nem másoltuk a külvilágból azt, amit láttunk. Mert gyermek lemásolta a külvilágból, a külső sötétségből azokat a rossz mintákat, amelyek őt ugye férfivá vagy asszonnyá tették. Persze tudjuk, hogy biológiailag ugye már eleve valamelyest ugye el van döntve annak függvényében, hogy melyikre, tehát Isten ugye adja is, megengedi, hogy de viszont azt mondja Jézus, hogy olyan is van, aki úgy születik, hogy házasságra képtelen. Eleve már úgy van, úgy született meg. Ilyen gyermek is van, és úgy is marad. Akinek ezt Isten megadja, voltak ilyen proféták, akik úgy maradtak, ugye, és soha nem, és vannak ma is olyan gyermekek, akik ugye, akiket betegnek gondolunk, de valójában nem beteg, hanem Isten adta, hogy olyanok maradjanak, és az hatalmas áldás a szülőnek. A tudomány betegségnek nevezi, de a szülők számára hatalmas áldás, feltéve, hogyha van bennük alázat, és meglátják az áldást. Istennek az áldását abban. És hát akkor áttérnék arra, hogy mit jelent, hogy uralkodjunk mindenen. Töltsük be a földet, és hajtsuk, vonjuk uralmunk alá. Hatalmas kijelentések, drága ember, hatalmas kijelentések. Erre mondhatta Jézus, az énekre mondhatta Jézus, hogy proféták és az igazság ugye keresői kívánták volna hallani, amit ti hallotok, és látni, amit ti láttok, amikor amikor ilyen dolgokról beszélt az apostoloknak, és nekünk is ilyen dolgokról beszél, ezeket kijelenti. Ők kívánták volna látni, de nem láthatták, mert akkor ez még nem volt felfedve. Akkor a törvényt betű szerint be kellett tölteni, és a törvény szerint élték az életüket az emberek, ugye? Tehát, hogy uralmunk alá uralkodni Isten szerint. Nekem egyből az jött, amit mond Jézus, hogy a test lámpása a szem. Ha a mi szemünk sötét, az egész testünk, az egész életünk sötét lesz. Ha a bennünk lévő világosság, sötétség, hát akkor mekkora bennünk a sötétség? Tehát uralkodni a földön, uralmunk alá hajtani a földet, azt jelenti, hogy amit mi látunk, az legyen tökéletes. Fú, azt a hely, milyen kemény. Amit mi látunk, legyen tökéletes. Az mi szemünk látása legyen tökéletes. Miért? Azért, mert a mi szemünk látása az olyan, amilyent világítunk, hát a testünknek a lámpása a szem. Ha erről beszélgettünk az elmúlt napokban, sokszor nagyon kemény bizonságok és fájdalmak, tévedések és bűnök rész folytán, kellett meglássuk azt, hogy mit jelent az, hogyha bennünk nem világosság van, hanem sötétség van. Hogy a külső is elváltozik. Megjelenik a fájdalom kívül, a bántalmazás, meg a vér, meg a baleset, meg a betegség. Ezek kint megjelennek. Miért? Azért, mert bent van, és kint kell lássam. A szülő mit látja gyermekének a szenvedését? Azért, mert az ő lelket tisztátalan, és nem akarja Istennel megtisztítatni az ő lelkét. Nem akarja az Isten kezébe helyezni az ő lelkét. A Krisztus kezébe, és kint látja, ugye, a rosszat. Mit jelent, hogy uralkodunk a földön? Az, hogy a külső is megváltozik, az szerint, ahogy Isten minket belül megváltoztat. Tehát ez azt jelenti, nekem úgy jött, ugye, hogy ne a külső képek uralkodjanak fölöttünk, hanem mi uralkodjunk a külső képeken. Tehát mi tudjuk befolyásolni, hogy milyenek a külső képek. Az, hogy a tegyük fel amerikának, Észak-Amerikának mit kell tapasztalnia, milyen külső képeket. Jelenések könyvéből, erdőégés, földrengés, cunami, meg minden. Miért? Azért, mert az van a nemzetnek a lelkében, az van. Ők rosszul uralkodtak a földön, amit ők kaptak Istentől. Ugye, ők azon rosszul uralkodtak, és most tűz van, és a proféta által azt mondta Isten, hogy Amerika égni fog, és történik, és következnek a háborúk. Miért? Azért, mert rosszul uralkodtak a földön. Nem Isten szava szerint, nem lélek szerint, hanem test szerint uralkodtak a földön. És megjelentek a fájdalmak, a borzalmak, a katasztrófák, természeti katasztrófák, lázadások, meg minden. Hagyták, hogy a külső képek uralkodjanak fölöttük. A magyar ember Budapesttől így errefelé mit csinált? Hagyták, hogy az amerikai képek uralkodjanak fölöttük. Nem a magyar ember uralkodott a föld fölött, Magyarország fölött, hanem hagyta, hogy az amerikai, a nyugatról beimportált külső képek, elrontott képek uralkodjanak fölöttük. Ezt tette a magyar. Az egész Kárpát-medence. Ukrajna is ezt akarja mostan tenni. És mi a következménye? Háború. Háború. És akkor itt írja Kornélia azt, hogy még egyszer felolvasom ezt a részt, hogy legyen teljesen tiszta kerek. Azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a föld csúszómászon mindenféle állatokon. És mondta Isten, imé néktek adok minden makozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen makozó gyümölcs van. Az legyen néktek eledeletek, a makozó gyümölcsök, fák, ugye, növények, a föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élőlélek van, a zöld füveket adom, elederül, és úgy lőn, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Akkor vissza az elejére. Szaporodjatok és sokasodjatok. Hát, erről mit mondhatunk most a Krisztus szerint? Hogyan szaporodunk? Hogyan sokasodunk, drága embertársak? Nyomon lehet követni valamelyest, a kiáltó szón is, hogy igen, szaporodunk és sokasodunk. Hallották, elkezdtünk néhányan beszélgetni az elején, hallották a bizonságainkat, és hittek a mi szavunknak, mint ahogy mi is hittünk, ahogy mondta Jézus, hogy ha az én szavamnak hittek, a ti szavatoknak is hinni fognak. Úgy fognak hinni a ti szavatoknak, mint hogy ti hittetek az én szavamnak. Egyesek hallották a bizonságainkat, hittek a mi szavunknak. Azt cselekedték, amiről mi bizonságot tettünk személyesen. Krisztushoz forultak, elhagyták a vallásosdít, a gyülekezetesdít, és Isten kezdett hozzuk beszélni. Kezdte tanítani őket, fiaivá fogadta őket, gyermekeivé fogadta őket, és tanította, megdorgálta, szembestette, megfeddette, de tanította őket. És kezdett úgymond fiakat formálni, ugye az alvó lelkekből, az ádámi lelkekből, akik ugye alusznak, vagy az első halálban vannak. És történik a sokasodás és a szaporodás. A szemünk láttára. Hogyan történik? Hát úgy, hogy mi Isten számára mik vagyunk. Hát maghozó füvek. Vagy ahogy mondja, vagy fogalmazza, minden fa, amelyen maghozó gyümölcs van. A vak mit mondott, miután Jézus meggyógyította a szemét? Azt mondja, látom az embereket, mint mozgó fákat. Jelképesen a fák azok az emberek. És vannak ugye fák, amelyeken maghozó gyümölcs van. Rajtunk is maghozó gyümölcs van. Ezek mind képek, példabeszédek, jelképek. Isten képekben tanítja az ő gyermekeit. Maghozó gyümölcs van rajtunk, tehát a fa gyümölcsöt terem. Magot kapunk Istentől, és magot adunk. És így szaporodnak, sokasodnak az Isten fiak a földön. Lelki értelemben, drága embertársak, lelki értelemben. Sokasodjatok és szaporodjatok. Fizikai értelemben, hogy lehetne szaporodni szex nélkül, erről ugye a legegyértelműbb, legtisztább tanítás Jézus születése. De az ugye a testi embernek felfogadatlan, mert nem is akarja felfogni, mert túlságosan ragaszkodik az ő testiségéhez, ami el fog rothadni. Nem ragaszkodik a lélekhez, és nem érti. Pedig Isten megmutatta azt is, hogy igen, testi értelemben is ugye lenne szaporodás, lehetne szaporodás testiség nélkül, úgymond. De mindegy. Ne ezzel foglalkozzunk, hanem akkor most induljunk ki abból, ami van. Nagyon sok ember van a Földön, brit tudósok szerint már nem tudom hány milliárd, teljesen mindegy, de feltámadt lélek, aki megtudta, hogy ő lélek és nem test, hogy ő lélek, elsősorban lélek, a léleknek van teste, és nem a testnek lelke. Feltámadt lélek nagyon kevés van. És akkor most van lehetőség szaporodni és sokasodni. Ugye a maghozó füvek, a zöldellők, zöldellő füvek, ugye, itt van ez zöldellő, Kati, meg a maghozó gyümölcsöt termő fák, azok Istennek a gyermekei, ők magot szórnak, mint hogy az almafa is elszórja az ő magvait, és újabb kis almafák születnek. Szaporodás és sokasodás. Töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain. Tehát, hogy hajtsuk birodalmunk alá, uralmunk alá. Mit jelent ez? Az, hogy az élő Istennek a szava, az élet szava uralkodik a földön. És ahogy mondtuk, ugye, amint a mennyben, úgy a földön is, amint bent, úgy kívül is. A gyümölcs termés, készítettem egy felvételt erről is, hogy a gyümölcs termés lélek szerint mit jelent az? Az, hogy bizonságtétel, ugye, és termés, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy az én szemeimnek a látása is megváltozik. Már nem azt látom, mert én nem a világ felé megyek, hanem Isten felé haladok, már nem azt látom, amit régebb láttam, hanem kezdem látni az átalakulást körülöttem is. Megváltozik a családom, a környezetem. Mert mit mond Jézus? Ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik hallják és cselekszik atyámnak a szavát, akaratát. És változik meg minden, és gyümölcs termés történik. Azáltal, hogy én az élő Isten szavát beveszem a szívemben, és azt forgatom magamban, változik meg az én látásom. És ugye beszéltünk az elmúlt napokban arról is, hogy Istennek a fia, Isten fiak, Isten gyermekei, ahogy mondja Jézus, nem halnak meg soha, vagy ha meghalnak is, örökké élni fognak. Vagy pedig ugye, ahogy mutatta nekünk Isten, hogy az ő gyermekei nem fogják meglátni a halált. Lehet a testük meghal, csak nem fogják azt meglátni. Isten nekünk megmutatta többször, hogy az, aki benne van, úgy fog átmenni ebből az életből, a másik életbe, hogy észre sem veszi. Ott őt fel kell költsék majd, hogy ébresztő, ébreszt ő, ébresztő. Hazajöttél, már itthon vagy. Én is így kaptam meg annak idején, amikor Istenhez fordultam teljes szívemmel, össze voltam törve, hogy megmutatta nekem a halált Isten, a gyermeknek a halálát, és az olyan volt, hogy nem vettem észre, meghalta. Aztán, jú, milyen érdekes. Azt a hé. Le voltam teljesen döbbenve. Gyönyörűséges volt. Tehát szaporodás és sokasodás, megbeszéltük. Töltsétek be a földet. Tehát töltsük be a földet. Mivel? Hát az ő szavával. Mert az ő szava élet. És feltámadás történik kívül is, kint is. Töltsük be a földet. Hagyjuk birodalmunk alá, hogy ne a sötétség uralkodjon az emberek fölött, hanem az élet szava uralkodjon. Ez az Istennek a birodalma. És uralkodjatok a tenger halain. Mit mond Jézus? Emberek halászává teszek titeket. Látjátok, hogy mennyivel másabb az értelme lélek szerint mindennek, minden ószövetségi történetnek? Uralkodjatok a tenger halain. Emberek halászaivá teszek titeket. Kivesszük, kifogjuk az embereket a népek tengeréből, az élő Isten szavával, a merítőhálóval, kivesszük őket, és kimenekítjük abból a tengerből, amely megöli őket, és áthelyezzük őket az igazi tengerbe, abba a tengerbe, ahol nincsen halál. Uralkodjunk az ég madarain. Jelképesen mit is írtál a Kornélia erre, az ég madaraira?
Azt mondtam, így ott tartunk. Tehát azokon a... Tehát nekem úgy adtam, hogy uralkodjatok a tenger halain, ugye azokon a gondolatokon, azokon a cikázó, úszó gondolatokon, amelyeket ugye bevettünk a világból. Ugye a lelki szemeim elé azt vetítette atyánk, hogy a tenger az a népek tengere, tehát magának a tömegszellemnek az elképzelésein, a tömegszellemnek a cselekedetein, ami van körülöttünk, tehát azokon a bevett hiedelmeken, azokon uralkodjunk, de igen, uralkodjunk. A madárra azt adta, hogy a szárnyaló képzeleten, tehát az embernek úgymond a szárnyaló vágyain, amelyek ugye testből...
Az amerikai álom.
Igen, amelyeket kívülről beveszünk. De hát hogy tud ezeken uralkodni az ember? Hogy tudunk mi uralkodni? Mert ugye nem ugyanaz uralni, vagy uralkodni valamin. Hát hogy tudok én uralkodni valamin? Én sehogy. Tehát abból csak rossz származik, hogyha én akarok uralkodni, és ezt a szót úgy értelmezem emberileg, hogy már is képzeletben magamra teszem a koronát. Akkor abból csak az születik, amit látunk most a világban. A háborúság, a vérrontás, az erőszak. De hogyha meglátom akár az állatokban, mert így adta atyánk, minden egyes állatban megláthatom a jellememet, azokat a lelkületeket, amelyeket bevettem a világból. Még az állat is, az állatok, minden egyes állat számomra tükörkép lehet, és szembesülhetek általa. És hogyha már szembesülök, nem csak állatok, tehát az állatias ösztön, egyébként ezt ki kell, hogy mondjuk, így adta atyánk, hogy az ember olyan, mint az állat. Tehát elállatiasodtunk, hiszen egy ösztönlényekké váltunk a bevett hiedelmek által és a saját elképzeléseink által egy ösztönlényekké állatokká váltunk, úgymond. De hogyha én felfedezem, nem én fedezem fel, hanem atyánkhoz fordulok, és ő szembesít, és rámutat lelkületekre, hogy nézd, ez is benne van, benned van, ez is te vagy, akár rámutat egy disznóra, és durva, de meg kellett, hogy lássam azt is, hogy még a disznó is én vagyok. És hogyha ezeket megmutatja atyánk, és nem futok el, nem lázadok fel a szembesülés ellen, akkor, és engedem azt, hogy megmutassa azt, hogy én hol vagyok például kutya, hol vagyok disznó, hol vagyok akár egy fecske, vagy bármi, akkor én azt már, tehát nem én, hanem a lélek azt már tudja uralni, mert kiveszi belőlem. És egy gyönyörű példát juttatott erről eszembe jó atyánk. Ugye tegnap feltehettem egy hangfelvételt a a szexről, és az azzal kapcsolatos megéléseimről, amikkel szembesített atyánk, és teljesen, hát mondhatná az ember azt, hogy véletlen, de nem véletlen, nálunk most történik, nem tudom, ti ismeritek-e a Tisza virágot, a kérészeket. Tehát most zajlik ugye nálunk itt a Tisza környékén a Tisza virágzás. A Tisza virág az valójában egy kicsike pár centiméter átmérőjű rovar, ami ilyenkor kikel, és tehát gyönyörűséges ez a történet is, hiszen évek óta sóvárogtam azért, hogy na hát itt élek a 40 éve a Tisza környékén, és én még nem láttam Tisza virágzást. Azt hívják Tisza virágzásnak, amikor ezek az állatok kikelnek, és elkezdenek rajzani a víz felszínén, és párzani. És ez hát a szemnek egy gyönyörűséges látvány, nagyon turisztikai, tehát egy turisztikai fogás is lett belőle, turisztikai élmény. Nagyon sokan járnak ilyenkor és nézik ezt a történést. De tegnap, és tehát tényleg annyira pontos atyánknak a vezetése, hogy tegnap pont a szemeim elé vetette ezt, hogy na most zajlik a Tiszán. És ugye mindig sóvárogtam, hogy én ezt látni szerettem volna élőben, mert hát soha nem láttam, és itthon ülve láthattam, úgy, hogy atyánk tanított. És megmutatta, hogy ezek az állatok tulajdonképpen 3 évig fejlődnek a víz alatt, és annyira beszédes az életük, tehát ezt lélek által azonnal lehet érteni. 3 évig fejlődnek a víz alatt, amíg ugye kikelnek a petékből és bebábozódnak, mindaddig a víz alatt fejlődnek. Majd eljön az idő, eljön az az egy nap, amikor kirepülnek a víz alól, és ahogy a víz felé kerülnek, rögtön egy ösztön lényekké válnak, és valójában csak azért kelnek ki, hogy párt keressenek maguknak, és elkezdenek párzani. Tehát maga a Tisza virágzás az a párzási jelenet. És olyan erőszakosak ezek a kis lények, hogy egy nőstényre akár 10-20 hím is rárepül rögtön és azonnal, hogy megtermékenyítse azt az egyetlen nőstényt. És a legdurvább az, hogy ezek az élőlények egyetlen egy napig élnek. A párzás után rögtön a férfi, tehát a hím, az elpusztul. Majd a nőstény, miután lerakja a petéket, az is elpusztul. Tehát 3 évig fejlődnek víz alatt, azért, amikor kirepülnek a vízből, pározzanak, szexeljenek, és rögtön elpusztulnak utána. Tehát rögtön meg is halnak utána. És hát azt hiszem, hogy nem kell ezt különösebben elmagyarázni, hiszen lehet érteni lélek által, és lehet látni a hasonlóságot az emberi ösztön, az ember és maga a kérész között. Hogy igen, amíg a vízben vagyunk és nevelkedünk, amíg gyermekek vagyunk, addig vagyunk biztonságban. De amikor szárnyakat kapunk, mert ugye akkor fejlődik ki a kérésznek is a szárnya, és kirepül a vízből, elhagyjuk atyánkat, akkor ugye elhagyjuk atyánkat miért? Hát, hogy segítőtársat, párzótársat keressünk magunknak. Úgymond az ösztöneink hajtanak, amikor felnő az ember. És mi történik? A kérész egyértelműen megmutatja, hogy elpusztul. Tehát elpusztulunk mi is lelki értelemben a párzás után. Na és hogy miért mondtam ezt el? Az uralkodás miatt. Így tud az ember például, így adta atyánk, hogy na így láthattad a kérészt, és most már tudsz azon uralkodni, mivel felismerted benne önmagadat, ezért már nem sóvárogsz utána, nem akarod azt elpusztítani, vagy nem akarod azt dicsőíteni, hanem felismerted benne önmagadat, ott van benned is ez a kérész lelkület, ez a tiszta virág lelkület, és így történik meg maga az uralkodás. Hát nekem valahogy így adta ezt atyánk. Tehát nem azt jelenti az uralkodás, hogy én megyek és eltiporom, vagy pedig felemelem, hanem egyszerűen csak felismerem benne önmagamat, és például a háborút is, hogy tudom uralni? Hogy tudom uralni a körülöttem lévő háborút? Hát nem úgy tudom uralni, hogy megkérdezem atyámat, hogy atyám, miért látják az én szemeim a háborút? Vagy miért kell nekem például ennek a kérésznek az életét látni? Hát azért, mert benned van, belőled indul. És ha én meglátom azt, hogy bennem hol van háborúskodás, hol van bennem a háború, honnan indul, akkor hoppá, kívül, akkor megszűnik a háború. És bennem már nem zajlik a háború, az én lelkemben már akkor nincs háborúság, hogyha atyánk szembesít és felszínre hozza a dolgokat. Akkor bennem megszűnik a háború, és kívül sem fog érdekelni, hogy kívül mi zajlik. Tehát uralom a háborút, uralkodok a háború fölött is. Nem én, hanem ez csak is egyedül ugye Isten lelke által, hogyha engedjük, hogy az ő lelke legyen, ugye ő vezessen minket, és ő dolgozzon, ő tanítson minket. Az ő lelke az, ami ugye szányra kell bennünk, és így tud az ő lelke tulajdonképpen uralkodni a külső dolgokon.
Pontosan. Többször beszéltünk arról, hogy az állatok ezek ilyen jellemeket takarnak, ugye? Tisztátalan, meg tiszta. És ugye ezt az Ószövetségben szó szerint vették, teljesen szó szerint, ami azt jelentette, hogy nem fogyaszthattak semmilyen tisztátalan állatot a törvény szerint. Viszont Krisztus által többször beszéltünk arról, hogy például az ember hát uralkodjon a disznón. Mit jelent az? Hogy ne váljon ő disznóvá. Milyen a disznó? Minden vájúból eszik. Facebook minden megosztás érdekli őt. Mindent megkóstol. Mint a tékozló fiú a disznók vájúja mellett volt és éhezett. Moslékot ette a Facebookról, a világhálóról. És azt mondta, hogy visszamegyek atyámhoz, mert az atyámnak a házában még a szolga is jobb táplálékot fogyaszt, mint én. Hát, ha visszavesz engemet szolgának. Az apja meg tárt karokkal fogadta, és azt mondta, hogy ez az ember el volt veszve, az én fiam el volt veszve, ünnepeljünk, mert megtaláltatott. Az én fiam el volt veszve. Az én fiam halott volt, és ünnepeljünk, mert feltámadt. Ugye, uralkodott a disznó fölött, legyőzte a disznó lelkületet, az állatot, ugye, a magában lévő állatot. Legyőzte a magában lévő kutyát. Mi a kutya lelkület? Minden lyukat betöm, ugye, ez a kutya. Az is megeszik mindent, a saját szarát is megeszi, és parázna, ugye. Uralkodjunk az állatokon, mindenféle csúszómászó állaton. Mi az, hogy csúszómászó? Földhöz ragadt, földi gondolkodású, testi, anyagias, csúszómászó, földhöz van tapadva. Miért éppen a kígyó? Azért, mert a kígyó teljes hosszával a földhöz van ragadva, és az ember is olyanná válik lelkileg, aki nem ismeri az ő teremtőjét. És a következő bekezdés az, hogy és mondta Isten, imé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amely maghozó gyümölcs van. Erről mi jött neked, Kornélia? Maghozó fű és maghozó gyümölcs a termőfa.
Az jött, hogy mi vagyunk a maghozó. Én, ahogy hallgattam ezt a bizonyságot, amit elküldtél, ennek a hölgynek a bizonyságát, ezt adta rá a lélek, hogy szaporodunk és sokasodunk, és fogyaszthatunk, ugye egymás táplálékai is lehetünk. Mert például nekem is táplálékul szolgált ennek a hölgynek a bizonyságtétele, vagy bármely utitársnak, aki lélek által szól, aki az atyánk lelkéből szól, az lehet nekünk táplálékunk, és ez lehet ami táplálékunk. Nem, és ez nem egyenlő azzal, ugye, hogy egymást követjük. Tehát nem szabad ugye abba beleessünk, de legyünk egymás táplálékai is, ugye, ahol ketten, ahogy mondja az írás, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagyok, én közöttük. És nem fontos az, ugye, hogy tehát, hogy halljuk egymást lélek által megnyilvánulni, úgy kapunk magot. És az a mag, tehát kaphatok én abból a bizonyságból egy szót, egy olyan megélést, amit elmesélt a másik, az nekem lehet már egy mag. És akkor ő már engem úgymond megtermékenyített lelkileg, amiből egy új növényke, egy új zöldellő növény fejlődik, mert az a mag elkezd bennem kihajtani, amit esetleg kapok más által, tehát én azt nem is más által kapom tulajdonképpen, hanem azt is atyám által kapom. Csak éppen más-más mondja el. És így kapok, ugye, ez az én táplálékom, ez a mi táplálékunk. És ugye ezek a maghozó gyümölcsök, mi vagyunk a bizonyságtevők, a maghozó gyümölcsök és a zöldellő növények. És ezek a magok, amiket hallunk másoktól, ezek megfogannak bennünk, és kis zöldel, életté, a zöldellő ág, zöldellő levél az számomra így az életet jelenti, hogy életté válik, és kihajt bennem. És aztán én is továbbadom, és az én bizonyságom, amit elmondok, az is lehet másnak egy mag, ami elindít benne valamit, és így lehetünk mi egymás táplálékai. De ugye nem összetévesztendő azzal, hogy egymást követjük, és egymást emeljük fel, mint ahogy a világban történik, ugye, hogyha kapunk például egy pásztortól, vagy tegyük fel egy életmód tanácsadótól valamit, akkor jaj, rögtön ugye a szemünk előtt már azt látom, hogy akkor felemeljük őt, és akkor beállunk a sorba, és követjük őt. Nem, hanem ezek a bizonyságtevők, ezek az atyám lelke által szólnak. És azt a szót követem, azt a magot kapom. Most ezt így tudtam elmondani.
Tökéletesen, minap beszéltem barátaimmal is, mondtam, hogy az jött így megértésben, hogy hát a mennyekország az milyen? Olyan, hogy önfeletté válunk teljes mértékben. Önfeletté. Hogy én a mennyekországában, hogyha az megtörténik, már nem látom magamat. Nem látom a saját testemet. Nem is gyönyörködöm a saját testemben. Nem is vagyok kíváncsi magamra. Miért? Azért, mert hogyha én egy embernek a szépségét látnám, ami noha Istentől van, az én szépségem is, hogyha van szépségem, az Istentől van. Hogyha egy embernek látom a szépségét, akkor csak egy embernek látom a szépségét. De hogyha magamra nézek, akkor csak egy embernek látom a szépségét. Feltéve, hogyha szép vagyok. Ugye? A narcisizmus, az egoizmus, ugye ez erről szól. Magamnak való az önmagam szeretet, az önmagam imádata, önmagamnak megbocsátok, önmagamat felemelem, meg minden. Ugye ez a magamnak való élés, magamra tekintek. És így ugye az ember felemészti saját magát, és elfogy. De hogyha még sikerülne is neki az, hogy szép legyen, és önmagát kielégítse, úgy, hogy tényleg ki legyen elégülve. Még ha sikerülne is, akkor is az van, hogy csak egy embernek az örömét látja. A saját örömét. De hogyha én a többiekre nézek, és azt kívánom, hogy ők legyenek örömben, ők legyenek gazdagok, ők örvendezenek, akkor én már több embernek a boldogságát látom, nem csak egy embernek a boldogságát látom. Ha magamat imádom, akkor csak egy embernek látom a boldogságát, ha egyáltalán sikerül, de ez sem szokott sikerülni. A sok önimádat az öngyilkosságba végződik, tudjuk jól. Viszont, hogyha én arra vágyom, hogy lássam az embertársaimat boldogan, és azért megteszek mindent, amit ad a lélek, nem a saját fejem szerint, amit ad a lélek, akkor látom azt, hogy egyre több boldog ember van, zöldellő, ugye, viruló ember. És akkor boldogabb vagyok, mert nem csak egy embernek a boldogságát és az örömét látom, hanem sokat. És így ezáltal gyönyörködve a teremtés szépségében, amely megnyilvánul rajtad, rajtad, rajtad és mindenkin keresztül, azáltal én feloldódok benne. Önfeletté válok, és mindenki önfelett. És mindenki úgymond másért éle. Mindenki átengedi magán Isten dicsőségét. Mindenki kivétel nélkül. de nem a saját örömére, hanem mindenki örömére, aki őt láthatja. Mert azt mondja a proféta, hogy Isten lesz minden, mindenekben. Tehát mindenkiben ő fog megnyilvánulni. Csak hogy én nem a bennem megnyilvánuló Istenben gyönyörködöm, hanem abban, amit láthatok az én utitársaimban, az én testvéreimben, az én játszótársaimban. Én abban örömködök. És ők pedig abban, amit bennem látnak. És ezért kellett meghalnia Anániásnak és Szafirának, mert ők ugye maguknak akartak örömet okozni, ők megtartottak az örömből valamit, amit kaptak Istentől. Nem tették be közösbe, hanem félretették. De viszont a többiek mindenki tisztességesen mindent betett a közösbe, senki nem tartott meg semmit magának. Tehát ők rosszul cselekedtek, a többiek úgymond szentek voltak Isten szemében, és a többiek jelenlétében ők meghaltak. Holtan estek össze, mert meglopták Istent, meglopták Isten gyermekeit. Nem tették be a közösbe azt, amit kaptak a mindenható Istentől, hanem maguknak megtartották, magukat akarták úgymond megváltani. És az önmegváltással sok ember meg van kísértve, drága embertársak. Keresztény körökben is, közülünk is, sokan meg lehetnek kísértve az önmegváltással, és óriási teher, drága emberek. Mert én magamat nem tudom megváltani, hanem azt tudom cselekedni, hogy engedem átfolyni rajtam az élet vizét, mindenki örömére, aki látja és hallja azt, amit én mondok, és amit mutatok. Nyilván ez nekem is az örömöm, hogy átfolyik rajtam az élő víz. Viszont nagy öröm, nagyobb öröm számomra az, amikor látom az élő vizet csordogálni körülötte, az Édenben, ugye, Isten gyermekeiben. Ugye, hogy mennyivel másabb az értelem és a jelentés a Teremtés könyvének Krisztus által, mint emberi agy által, betű szerint. Tehát igen, én is fogyasztom a maghozó gyümölcsöket, amiket általad ad a mindenható Isten. Igazi öröm volt, nem keltem túl kellemesen, de hatalmas öröm volt számomra, amikor jött a gyümölcs Kornélia által. És még nagyobb öröm így együtt falatozni a gyümölcsből, amit ad a mindenható Isten mindannyiunknak. Azt mondja, hogy a földön, a föld minden vadainak, ugye a fenevadaknak, mi a fenevad? A testi ember, a földhöz ragadt ember, a nem lelki ember, aki nem gyermeke Istennek, aki nem tudja, hogy ő lélek és nem test, aki a földiekben leli az örömét, teljes mértékben a földiekből kapja az örömét. A föld minden vadai, ugye, azok az emberek, és az ég minden madarainak. A szárnyaló hazug gondolatok, ugye az égi madarak, az ég minden madarai, a szárnyaló amerikai gondolatok, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, földhöz ragadtak, amelyekben élő lélek van, még élők, ugye, még élnek, még talán fel is támadnak. Zöld füveket adom eled elül. Nincs nem maghozó fű, hanem zöld fű. Tehát az a különbség, ugye, hogy maghozó füvek, maghozó növények és maghozó gyümölcsöt termőfa, vagy pedig a zöld füvek. És úgy lőn, és látta Isten, tehát azokat is megtartja Isten, akik még nem támadtak fel. Én sem voltam feltámadva első perctől, de Isten engemet megtartott, és táplált engemet is, nekem is felhozta napot, nekem is adott esőt, és éltem. És eljött az idő, hogy felébreszte engemet Isten az álomból, a földhöz ragadtságból, az amerikai álomból. És akkor megváltoztatta az én táplálékomat, azt mondta, hogy mostantól maghozó táplálékot fogyasszak, olyan emberekre figyeljek, akik magot szórnak, magot hintenek, a hit magvát, az igazság magvát, és azt fogyasztom, és én is úgymond maghozó gyümölcsé válok azok számára, akik még feltámadhatnak. És így történik meg az, amit Isten elképzelt, amint a mennyben, úgy a földön is. És úgy lőn, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Azt írja Balázs, hogy még egy kevés idő, és nincs többi gonosz. Keresed a helyét, és nincs ott. Így van. Így van. De így tűnik el a gonosz. Nem úgy, hogy megszavazzák valahol, hanem úgy, hogy az ember, az egyén személyesen belemegy az élő vízbe, a Krisztus vizébe, és azt issza, és ő elváltozik, és elváltozik az ő személynek a látása, és Isten befedi őt az ő tollaival, elrejti előle a gonoszt, és végül megtörténik a küszöbnek az átlépése Isten kegyelme által, amikor bemegyünk az örök életre, ezt a földi testet levetkőzve. Ott már abszolút nincsen és észre sem vesszük, remélhetőleg nem vesszük észre. Én bízom abban, hogy aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, annyira megért és annyira kíván Istenhez fordulni, hogy aztán majd nem fogja észrevenni, amikor az ő földi teste meghalt. Mert már teljesen lelkivé fog változni, és nem is fog ragaszkodni az ő testéhez. Átmegy a halálból az életre, az örök életre. Ezt jelenteni röviden és tömören uralkodás a földön, Isten szerint, hogy uralkodjunk azon, amit a szemeink látnak, hogy belül tisztuljon meg minden, adjuk oda a szívünket, az értelmünket a Krisztus kezébe, tisztítsa meg. Mert ahogy mondja Jézus, hogyha az edény belseje tiszta, hogy a szívünk tiszta, akkor a külseje is tiszta lesz. Hát akkor ennyi. Dicsőség az élő Istennek minden szóért, minden kijelentésért, minden vigasztaló szóért, minden igaz szóért, minden tisztító szóért, minden bátorító szóért. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!